Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket újfent a Partizán külpolitikai adásában. Feledi Botond vagyok, a Partizán külpolitikai szakértője és a heti Feledi hírlevél szerkesztője. Amennyiben még nem iratkoztatok fel a hírlevélre, és minden szerda reggel szeretnétek kapni az elmúlt 168 órából egy kiváló kivonatot, hogy mi történt a világpolitikában, akkor tegyétek meg, megtaláljátok az adás leírásában. Ugyanúgy megtalálható lesz a Partizán támogatásának a megfejtése, hogyan tudjátok támogatni a csatornát, azért, hogy ilyen és hasonló műsorokat létre tudjunk hozni nektek. Köszönjük, ha támogattok. A mai adásunknak a címe úgy szólt, hogy berobbant-e az új világrend. Egy picit megnézzük kritikus szemmel vendégeimmel, hogy vajon tényleg van-e új világrend, vagy világrendszer változás, esetleg csak változtatgatás, és hogyan is fest ez a szakértők szemével, hiszen az elmúlt héten azt gondolom, hogy számos nézőnk megélhette a gyomorgörcs különböző szintjeit, hiszen van, amikor egy Zelenszky-Vance párbeszéden lehetett izgulni, máskor pedig akár Donald Trumpnak az évértékelő beszéd helyett elmondott mondjuk kurzusnyitó beszédén. Úgyhogy rengeteg dolog van mögöttünk az elmúlt 5-10 napból is, vagy ha úgy veszük Trumpnak a ciklus indítása óta eltelt, néhány hét is rendkívül tele volt világpolitikai eseményekkel. Ezeket szeretnénk átfésülni vendégemmel, sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Mészáros R. Tamást, külpolitikai elemzőt, aki Tokióban él, és most nagyon örülünk, hogy el tudtunk csípni Budapesten. Üdvözöllek! Tamás, rengeteget írsz G7-re, Telexre, különböző felületekre, itt az olvasók is megtalálhatják majd a cikkeidet. Azon elemzők egyike vagy, aki a világgazdaságot tudja elegyíteni a nemzetközi kapcsolatokkal. Úgyhogy a mai adásban is azt szeretnénk, hogyha ezzel a dupla szemüveggel tudnánk megnézni, hogyan is zajlottak az elmúlt hetekben az események. Ez azért is különösen aktuális, mert Donald Trump végeredményben egy üzletember, és azt hiszem, hogy néha ki is türemkedik a döntései vagy a kommunikáció stílusán az, hogy honnan érkezik a Fehérházba. Illetve azok az emberek, akik körbeveszik, nem kevés üzletember, hogyha mondjuk kritikusan közelítjük, techno-oligarha került be a Fehérházba vele együtt. Amikor te ránézel arra, hogy hogyan is alakult az elmúlt időszak, amikor múlt pénteken megnézhetted a Zelenszky ovális irodai megjelenését és a közös sajtótájékoztatót, hogyan érezted, hogy van-e olyan újdonság, ami téged meglepett, vagy pedig igazából erre számítottál?
Ugye Donald Trump vezetési stílusával kapcsolatban az egyik leggyakrabban emlegetett fogalom az a kiszámíthatatlanság, vagy a káosz elmélet. Egyesek szerint ugye ez egy stratégia része, Donald Trump direkt káoszt csinál, és abban reménykedik, hogy ebből hasznot tud húzni. Még mások ezt ugye annak a számlájára írják, hogy egy impulzív személyiség, ez a temperamentumának gyakorlatilag a megjelenedése. Én személy szerint úgy gondolom, hogy meg kell különböztetni Trump esetében a stratégiai és a taktikai kiszámíthatatlanságot. Taktikailag ezt láttuk az elmúlt 6 hétben, teljesen kiszámíthatatlan, csak amit a vámemelésekkel kapcsolatban bemutatott, ugye megígérte őket, hatalomra jutott, nem váltotta be fenyegetését, 2 héttel később beváltotta, 1 nappal később megváltoztatta a döntését, 30 nappal elnapolta, és hogyha lehet hinni a sajtóhíreknek, akkor gyakorlatilag az elmúlt néhány napban fehérházi viták során dönt el, hogy mégis bevezette 4-én Kanadára és Mexikóra nézve ezt a brutális 25%-os védővámot. Ez nyilvánvalóan taktikai szinten teljesen igaz, hogy nem lehet előre látni, hogy mi lesz ezen a héten, jövő héten, következő héten, mit fog kitalálni. Ugyanakkor stratégiai szempontból Trump egy csomó dologban nagyon konzekvens, és nem csak jelenlegi elnöksége alatt, nem csak az első elnöksége alatt, hanem gyakorlatilag évtizedes amerikai közszereplői története során láthattuk azt, hogy alapvetően nagyon rá van csavarodva a kereskedelmi deficitekre, nagyon szereti a vámemelést, rajong a 19. század végi merkantilista amerikai külpolitikáért. Azt a fajta II. Világháború utáni amerikai intézményrendszert, azt a liberális nemzetközi rendet, a szabály alapú nemzetközi viszonyokat lenézi, ezeket az Egyesült Államok erejének korlátjaként tekinti, és általában véve úgymond az amerikai cselekvési szabadság és egy nagyon agresszív és határozott erőalkalmazásban hisz.
Amit itt leírsz, az tulajdonképpen egy személyiség. És amikor a nemzetközi kapcsolatokról beszélgetünk, akkor gyakran mondjuk azt, hogy azért vannak struktúrák, és itt nem is az intézményekre gondolunk, hanem arra, hogy egyszerűen léteznek szuperhatalmak, nagyhatalmak, vannak különböző bilaterális fórumok, ahol az államok beszélgetnek egymással, meg persze multilaterális fórumok, amiket néha azért hoznak létre, hogy csak a kicsiket etessék. Tehát nagyon sokféle felfogása van annak, hogy mi korlátozza az államfőket, még akkor is, ha történetesen az Egyesült Államok elnökéről van szó. Donald Trump ebben mennyire hoz újat, hogy még ezeket a korlátokat is ő lebontogatja, vagy igazából, és ugye ez a másik nagy magyarázat az elmúlt két hétből, hogy semmi új nincs a nap alatt, még nem állt fel az államigazgatás, Trump stílusa természetesen taktikai szinten, ahogy te fogalmaztál, kiszámíthatatlan, de igazából csak egy picit várnunk kell, és leülepszik a por, és az Egyesült Államok megy tovább az eddigi nemzeti érdekei mentén. Vagy, és ugye ez a nagy kérdés, hogy van egy újraértelmezése annak, hogy igazából mi az Egyesült Államoknak a fontos, és Trump 2 hoz ebbe valamilyen radikális szakítást az Trump 1-hez képest.
És mindenképpen van egy újraértelmezési folyamat az Egyesült Államokban, és nem csak a republikánus oldalon, de hát most főleg a republikánus oldal ugye újraértelmezési kísérletei érintenek minket. Azzal kapcsolatban, hogy mi az amerikai érdek a 21. században. Nem akarok nagy történelmi fejtegetésekbe kezdeni, de ugye...
Egy rövidbe azért nyugodtan.
Jó. Gyakorlatilag abban nagyjából egyetértés van, hogy Amerika relatív hanyatlásban van. Most nyilván ez egy drámai kifejezés. Valójában Amerika ereje nem igazán csökkent a világban az elmúlt 10-15 évben, viszont Kína felemelkedésével és általában véve a világ konfliktusosabb válásával párhuzamosan az amerikai elit számára ugye a hegemónia fenntartása, a világcsendőrködés, a világgazdasági rend fenntartásának a költségei, azok elkezdték meghaladni annak a hasznát. És erre próbálnak az elmúlt évek, vagy az elmúlt évtized ugye amerikai kormányai különböző válaszokat adni erre a kihívásra. A republikánus párton belül ez a vita alapvetően ugye a régi klasszikus, még George Bush idejéből maradt neokonzervatív külpolitikai establishment, és nevezzük mondjuk őket alt-rightnak, vagy új jobboldalnak, a Trump mögött álló, ugye egy ilyen tágabb ideológiai csoport között zajlik, és számomra egyébként ennek a kivetülése leginkább J.D. Vance retorikájában érhető tetten, aki azon túl, hogy Trumphoz hasonlóan egyébként elveti ezt a liberális intézményrendszert, békjónak tekinti a nemzetközi intézményrendszer fenntartását, ugye a szabad kereskedelmet, a katonai szövetségeket, amikára nézve, ezen túl önmagában a liberalizmust, az eddigi ugye, amerikai külpolitikát vezérlő liberalizmust is egy belső és külső ellenségnek tartja.
Mielőtt itt leásunk a republikánus táboron belüli törésvonalhoz, arról légy szíves még valami kis körívet mondjál a nézőknek, hogy a republikánusokhoz képest a demokraták ezt az elmúlt 20 évet értelmezés szintjén mennyire radikálisan különbözőképpen érték meg, mint a kongresszus másik oldala.
Ugye a demokratáknál is folyik ez a újragondolási folyamat. Ugye Barack Obama mondjuk második elnöksége folyamán ennek a megfogalmazás, ez a don't do stupid shit volt, ne csináljunk hülyeségeket a világban, Amerika vonja vissza egy kicsit magát a világ ügyeinek egyengetéséből.
Tehát ez hasonlít akkor Trumpra, nem? Tehát ha nem is izolacionizmus, de hogy nem ez a hipercsendőr.
Nagyon nagy különbség a kettő között, hogy az Obama kormány vége felé, és egyébként a Biden kormány alatt, és azért alapvetően a demokrata párt háttéremberei a szövetségi rendszer átkonfigurálásával, Európa szerepének növelésével, ázsiai szövetségesek, például Japán és Dél-Korea ugye részvételének növelésével, Ausztrália, Kanada bevonásával próbálták ezt a kihívást kezelni. Nekik ugye alapvetően az volt az elképzelésük, hogy a liberális szabályalapú nemzetközi rendet meg kell erősíteni, és ebben a tágabb politikai nyugatnak nagyobb szerepet kell vállalnia. Ők hittek a szövetségek erejében, és ők abban hittek alapvetően, hogy külpolitikai tekintetben Amerikának úgy kell kevesebbet csinálnia, hogy a, a nyugat egészének közben egységesebbé kell válni. Ez az egyik nagy különbség. A másik nagy különbség ez a belpolitikai vonal. Ugye alapvetően a Biden elnökség, illetve hát konkrétan ugye szerintem Jake Sullivan ennek az egésznek, volt nemzetbiztonsági tanácsadó ennek az egésznek a kulcsa, az ő elmélete nagyjából arról szólt, hogy a 2016-os Trump választási győzelem, az végső során az ipar leépülése, a munkásosztály relatív lecsúszása, és a kínai hát ipari versengés folyamánya. És számukra ott Biden alatt is volt kereskedelmi háború, Biden alatt is voltak exportkorlátozások, de ők ezt alapvetően az ő belpolitikai programjuk egy erősebb az állam erősítésével, a szociális rendszer erősítésével, iparpolitikával, és általában véve a hasonszörű demokráciák közötti gazdasági kapcsolatok erősítésével próbálta kezelni, még ugye hát a Trumpi vonal ennek a szöges ellentéte.
De abban, hogy a szövetségesekre nagyobb szerep háruljon, még akkor is, hogyha a Bidenék ugye tényleg szövetségesnek hívták, egy asztalhoz ültek velük, és működtek ezek a fórumok, úgy látszik, hogy Trumpik ezeket működtetni igazából nem akarják, ugye ki is léptek a Párizsi Klímaegyezménytől kezdve a WHO-n át, ki tudja, hogy még hány szervezet fog elköszönni az amerikai tagságtól, de azt, hogy rajtuk kívül is mások több pénzt töljenek bele ebbe, akkor is, ha Egyiptomról van szó, Gáza kapcsán, vagy az arab országokról, vagy Európa éppen lássa el az ukrán válságot, ebben van hasonlóság?
Alapvetően felületi szinten találhatunk hasonlóságot, de alapvetően ennek a mozgatórugója ellentétes. Trumpék számára, tehát Trump számára ugye rendszer szinten a fő kihívás az Amerika hát kitettségének csökkentése gyakorlatilag. Amerika szerepvállalásának a csökkentése. Nincsen mögötte olyan rendszer szintű elképzelés, hogy akkor hogy oldjuk meg kisebb amerikai szerepvállalással, és mondjuk nagyobb kínai vagy európai szerepvállalással a klímaváltozás kérdését, sőt, hát ezt ugye egyáltalán nem akarják meg, valami nem is nagyon hisznek benne, hogy ez létezik. Ugyanez a helyzet az európai biztonsági rendszerrel kapcsolatban, ugye nincsenek konstruktív építőjavaslatok arra, hogy hogy kellene, hogy kinézzen a következő rend, hanem alapvetően fenyegetések vannak arra vonatkozóan, hogy Amerika kivonul, illetve Amerika nem akarja fizetni ennek a költségeit.
Tehát a Trump 2-ről akkor elmondhatjuk azt, hogy azért sokban különbözik az egyestől. Ugye az egyesnél még tényleg ott voltak ezek a McCainista, neokon, ha úgy tetszik a régi republikánusoknak az őrzői, még a Fehérházban is Donald Trump-al. Ugye ehhez képest most akiket beválogatott maga mellé, ugye Rubio, aki egyébként ugye a külügyminiszter, minden szavára vigyáz, hogy nehogy ellent mondjon Trumpnak, a többiek pedig láthatóan még csak nem is gondolkoznak ilyeneken, hanem a Pete Hegsettől, a hadügyminisztertől nagyjából mindenki másig azért egy elég komoly felsorakozás történik Trump mögött. Ezekben a nyilatkozatokban az süt át, hogy úgy érzik, hogy az Egyesült Államokat a szövetségesek is valamilyen pénzügyi károkozással illetik, tehát hogy a kereskedelemben az európai többlet az amerikai kárban nyilvánul meg, és nagyon sokszor azt lehet látni, hogy egyszerűen így féltik Amerikát, tehát mintha ezek az intézmények, amiket az Egyesült Államok magának hozott létre a II. Világháború után, átfordultak volna egy élősködő intézményrendszeré. Ez mennyire belpolitikai fogyasztásra szánt ideológiai narratíva, vagy tehát ők mibe kell ahhoz mérni, hogy ezt tényleg így érezhessék?
Hát ugye Vance-szel kapcsolatban Tucker Carlson, az EU biztonságpolitikai és külpolitikai főképviselője, hogy miután előadta a müncheni beszédét, utána az zárt körben már teljesen más hangnemet ütött meg. Ez gyakran előkerül Marco Rubioval kapcsolatban is, akit ugye azért szavaztak meg a demokraták a szenátusban egyöntetően, és azt várta tőle Európa is, hogy majd ő lesz a moderáló erő a Trump kormányban, aki a régi amerikai érdekeket képviseli, és amellett, hogy Trump mondja a magáét, és megjelennek ezek az ideológiai üzenetek nyilvánosan a tábor számára, egyébként az amerikai külpolitika tartalma az nem fog érdemben változni. Mondhatjuk, hogy még korán van ahhoz, hogy ezt meg el tudjuk dönteni, hogy valóban ezek csak belpolitikai fogyasztásra szánt nyilatkozatok, vagy sem. Viszont azért a második Trump kormányban, ugye ahogy te is mondtad, alapvetően a régi republikánus külpolitikai establishmentnek a szerepe az gyakorlatilag minimálisan redukálódott. És ebből fakadóan nekem az a benyomásom, hogy a belpolitikai üzenetek és a tartalmi külpolitikai és stratégiai közötti olló az folyamatosan zárul.
Ez annyiban különösen izgalmas, hogyha az USA belpolitikájának nézzük a trumpi kettes időszakának néhány hetét, akkor azért az első jelek megjelentek azzal kapcsolatban, hogy ideológiai szinten tulajdonképpen kárt okoznak saját maguknak. Tehát nehéz máshogy értelmezni most, akár a texasi kanyaró kitörése is ide tartozhat, de ide tartozik a social security, tehát az ottani társadalombiztosításnak az üzemeltetésének a ledarálása, vagy akár ugye a Nixon által alapított környezetvédelmi ügynökség, és sok mindenért lehet nyilván államigazgatási szerveket szídni, hatékonyságot növelni, csökkenteni. De azért itt a kiszolgálás hirtelen elkezdett összeomlani, és nagyon sokan még a republikánus táborban is attól félnek, hogy gyakorlatilag egy ilyen igazi csontvázzá akarják visszaasszalni a szövetségi szintű bürokráciát. Ami azért valljuk be, hogy akkor nem lenne működtethető. Tehát azért nem itt tart a 21. századi állam, hogy ez így hip-hop elmenjen, és azt gondolnám, hogy a republikánus szavazóknak ebből komoly kára lesz. Akkor is, hogyha Medicaid és mindenféle máson voltak. Tehát az ideológia eljut-e oda, mint a Szovjetunióban, hogy saját magának kárt okoz?
Hát ugye ez a nagy kérdés, hogy jelenleg még nagyon az elején vagyunk ennek a kormányzatnak, ennek az egésznek a háttere, hogy gyakorlatilag az elmúlt 4 évben Donald Trump ugye magáévá tette a republikánus párt, hogy a 16-os választási kampányban Trump valóban egy kívülálló, egy outsider volt, nem volt pártbeli hatalmi bázisa, nem voltak mögötte agytrösztök, nem voltak mögötte ugye nagyobb pénzügyi donorok, stb. A 2024-es választása gyakorlatilag a republikánus párt az Trump pártja lett. Alapvetően az volt a meglátás, vagy a kalkuláció a republikánus oldalon, hogyha valaki politikai szerepet akar vállalni az országos szinten, akkor meg kell hunyászkodni Trump előtt, és a trumpizmushoz gyakorlatilag csatlakozni kell. Nagyon kevés olyan inga állam és olyan körzet van, ahol alapvetően vannak még igazi mérsékelt republikánusok. Most ebből fakad az, hogy annak ellenére, hogy a kormányzat egy ilyen eszeveszett, súlyos, egész pályás letámadást indított az amerikai állam ellen, gyakorlatilag és az állami kapacitások ellen, még nem nagyon láttunk igazából valós ellenkezést ezzel szemben a republikánus oldalról, de hogyha a vámháború, a social security leépítése, általában véve az államszervezet szétverése eljut majd arra szintre, hogy ezt a választók érzékelni fogják, növekedni fog az infláció, csökkenni fognak a juttatásaik, stb., akkor ezeknek a szereplőknek azért az önvédelmi hajlamai fel fognak szerintem ébredni, és főleg akkor, hogyha mondjuk a 2026-os midterm félidős választáson ez egy jelentős kongresszusi visszaesést fog okozni a republikánusoknak, akkor lehet, hogy annak azért a Trump kormány második fele az kevésbé lesz radikális, vagy egy ilyen béna kacsává fog válni, már hogyha a kormány hajlandó lesz betartani a bírósági ítéleteket és a kongresszusi jogszabályokat és határozatokat. És hogy egy kicsit visszakössem ezt a külpolitikai vonalhoz, tehát Donald Trump ugye ebben a beszédében, amit említettél, végig arról beszélt, hogy Amerika sosem volt még olyan erős, mint amilyen majd alatta lesz. Az ilyen földhöz ragadta politika tudományi értelmezések szerint azért ennek pont az ellenkezője folyik. Tehát az amerikai államszervezetnek egy ilyen radikális felforgatása és leépítése az Egyesült Államok külpolitikai és világgazdasági hatalmának is ártani fog hosszabb téren.
Sőt, nemzetbiztonságinak is, hiszen az első jelentések megjelentek már arról, hogy a leszerelt FBI és egyéb ügynökök is szépen lassan kapják a ellenséges ajánlatokat, viszik magukkal a tudásukat, és hát nyilván lesznek, akik nem tudnak ellenállni a kísértésnek. Mielőtt tovább megyünk, mert fontos, hogy át tudjuk még beszélni azt, hogy hogyan viszonyul ez a trumpi külpolitika a világ 3 nagy régiójához, amivel szeretnénk foglalkozni, Oroszországhoz, az Unióhoz és Kínához. Egy utolsó kérdés, mert szerintem ez nagyjából mindenkit foglalkoztat itt az elmúlt hét során, hogy ha ezt az egész klikket, vagy klikkeket, akik Trump mögött állnak, tehát mondtad, hogy ugye a pártot megszerezted, de ez nem jelenti azt, hogy egységes. Tehát vannak az ideológusok, akik a Steve Bannon podcastból kinőtt J.D. Vance-ek, és vannak az üzletemberek. És az üzletemberek közül is van, aki kapott tárcát a kormányban, és jogszerűen van jelen, és van Elon Musk. És aztán vannak azok a donorok, akik nem kaptak szerepet, de feltehetőleg befolyásolják Péter Thiel. Tehát, hogyha ha így csak ránézünk, akkor rengeteg törésvonal látszódik. Ez a külpolitikai vonalvezetésben szerinted most már tetten érhető-e, vagy te érzékeled-e valamivel kapcsolatban, ahol egyszerűen elkezdődik leképződni az, hogy a Fehérház sem egységes ebben?
Ugye nyilván nagyon, nagyon vegyes érdekcsoportok vannak Trump mögött külpolitikai és belpolitikai érdekek mentén, és ugye nagyon nagy sajtót kapott, hogy beálltak a techmilliárdosok Trump mögé, felvonultak a beiktatásán, de valójában ugye ezeknek a vállalatoknak a szabad kereskedelem, a globalizáció, a tőke szabad áramlása az egy alapvető érdeke.
A migráció.
Igen.
Munkaerő.
A munkaerő, tehát ugye nincs alapvetően Amerika technológiai szektor indiai és kínai bevándorlás nélkül. Ott van Elon Musk, akiről sokáig azt feltételeztük, hogy ennek a körnek a része is bizonyos szempontból továbbra is, tehát hogyha az ilyen bevándorlási vitákat nézzük, akkor ő mondhatjuk, hogy a liberális idézőjelben álláspontot képvisel, azért mert a cégének szüksége van programozókra. Viszont ugye van ez az ideológia vonal, aminek szintén része Musk, és szintén része J.D. Vance, ami alapvetően ugye az amerikai államra, és általában mivel a demokratáknak az elmúlt években ugye az állam erősítését célzó, azért inkább kevesebb, mint több sikerre járó programjára, egy ilyen az amerikai versenyképességre, az Amerika úgymond szabadságra időzőben nézve leselkedő ilyen végveszélyként tekint.
Tehát, hogy az állam a végveszély.
Igen, az állam meg a liberalizmus és a általában véve ezek a DEI politikák, tehát a sokszínűség elismerése, alapvetően az amerikai etnikai viszonyok hát rendezésére tett kísérlet, stb. Ez az egyik. A másik, hogy a republikánus párton belül is ugye a Trumpi hatalom átvétel ellenére a gazdaságpolitikai téren megvannak ezek a régi beidegződések, ez az adócsökkentés mind felett, és ugye Trump is ezt képviseli, hiába beszélünk arról hosszú ideje, hogy a republikánus tábor az gyakorlatilag a gazdag külvárosiak felől áttolódott a szegényebb vidéki rétegek felé, mérhetően az elmúlt 8-12 évben Trump alatt. Valójában a republikánus párt politikájának tartalmi része az ugyanaz a régi elitista, középosztály és felső rétegeket támogató politika, és ezek a techmilliárdosok és a Musk-féle ilyen szilícium-völgyből származó ideológiai irányzatok is alapvetően ebben mozognak. Tehát van egy hatalmas törésvonal a párt és a saját táborak között, ami ki fog bukni, hogyha nem történik változás. Nem tudom, hogy ezzel válaszoltam a kérdésedre.
Hát ez is egy olyan kérdés, amit a külön műsort is csinálhatnánk aztán, hogy a külpolitikában hogy képződnek le ezek a belpolitikai klikkek, és azt gondolnám, hogy Elon Musknak a kínai érdekeltsége
egész máshoz. Igen, tehát persze. Szóval, tehát ugye ezek a tech brók érdekeltek abban, hogy a világ kereskedelmi, világ, a globális pénzügyi rendszer az szabad maradjon. Abban is érdekeltek viszont, hogy az amerikai dereguláció az globális szinten is teret nyerjen. Az Európai Unióval szemben például ugye az amerikai kereskedelmi háború egyik fő kolombosa Mark Zuckerberg, aki azt szeretné, hogy ne szabályozzák a Metát és az Instagramot és a Facebookot az EU-ban. Ugyanúgy Elon Musk is szeretné, hogy szabályozzák az X-et az EU-ban. Úgyhogy alapvetően ők nem szeretnének kereskedelmi háborút, nem szeretnének ugye Kínával szemben egy bezárkózást, de azt látjuk alapvetően, hogy az ő szerepük jelenleg hirtelen, ugye, vagy nem is hirtelen, de nem súlyos a jelenlegi kormányon belül.
Tehát mégiscsak az ideológia vezérelt elemek, azok ott vannak a kormányban, akik viszont ki tudja, hogy milyen más megfontolások mentén, vagy tényleg a etno...
Másik, hogy azért az is tegyük hozzá, hogy Musk esetében tehát az amerikai közbeszerzések az ő cégeinek nagyon jó lehetőségeket kínálnak arra, hogy kiváltsa az esetleges külföldi piacokon elszenvedett sérelmeket, ugye a Starlink, SpaceX és a többi eddig is, és mostantól még inkább busás amerikai megrendelésekben részesülhet.
Csodás. Galoppozzunk tovább arra, hogy amikor ezt a Fehérházat nézegettük az elmúlt hetekben, ugye minden politikai fővárosban, Brüsszel, Peking, Moszkva, gondolom elkezdték feldolgozni azt, hogy akkor a Trump 2.0-a tényleg hogy is fest a valóságban, és mire számíthatnak. Nyilván minden tisztes külpolitikai döntés előkészítésben azt a kérdést is fölteszik, hogy és ezen hogy tudnak nyerni. Ugye ez Oroszországban hogy fest? Tehát egy elég felületes média narratíva szerint ugye az történik, hogy Trump és Putyin összeállnak, még az is ugye egyes helyeken előkerült, hogy Trump orosz kém, tehát sokféle verziója van ennek a narratívának, de a lényeg az az, hogy mintha Putyin most egy ilyen óriási nagy nyerő szériában lenne. Te ezt hogy látod? Hogyan kell ezt a képet árnyalni?
Én nem vagyok Oroszország szakértő, hogy nem tudom, hogy Putyin mit gondol, nem is szeretném tudni, de...
Hát majd a Valadaj Klubba kérünk neked egy belépőt, hogyha egyszer kiérdem lenne.
Én alapvetően azért a gazdasági adatok, a harctérről származó információk általában Oroszország globális megítélése alapján nem érzem azt, hogy ez ilyen hatalmas győzelem lenne. Ugye az orosz hadsereg 2024-ben 4000 négyzetkilométert tudott előre haladni, független orosz források szerint 160 ezer halálos áldozatnál, és összesen 800 ezer áldozatnál, tehát sebesülttel és halottnál jár. Gyakorlatilag az elmúlt évben elköltötték a GDP nagyjából 7%-át a hadseregre. Adókat emelnek, szociális kiadásokat csökkentek, nem kevéssel, 15%-okkal. A 21 néhány év alatt összekalapozott orosz szuverén vagyonalapnak csak tavaly a negyedét sikerült felhasználni a hadsereg tápolására. Ami gazdasági növekedés van Oroszországban, az gyakorlatilag a hadiiparból származik. 21%-os az alapkamat, a cégek nem tudnak beruházni, az infláció ugye fogja az egész gazdaságot. Aki teheti, az yuan alapon üzletel most már, mert ugye annak alacsonyabb a kamata, és egy megbízható bárfolyamat, egy erősebb bárfolyamat tud nyújtani. Tehát én alapvetően nekem az a benyomás, hogy Oroszország ma gyengébb, mint 2022. februárjában volt. Nyilván politikai szempontból nem azt mondom, hogy ez nem jelent fenyegetést Európára nézve, De amikor Donald Trump ugye azt emlegeti, hogy Putyinnál vannak a lapok, ez tényszerűen nem igaz.
Akkor ezt miért mondja Trump? Tehát valahogy tényleg a pénteki Zelenszky sok egyik része pont erről szól, hogy Trump elmondja, hogy micsoda sorsközösségben voltak, amikor mindkettőjüket meggyanúsították a 2016-os amerikai elnökválasztás befolyásolásával, vagy azt, hogy hát Putyin Trump érdekében tett volna ilyen intézkedéseket, és miközben azt mondja a Zelenszkijeknek, hogy náluk nincsenek lapok, ugye a Zelenszkijnél valóban annyi lap van, amennyit a nyugat oda tesz az ukrán erőfeszítések mellé, de azért, ahogy te is elmondtad, tehát az orosz gazdaság nem áll fényesen, és a további erőforrások előteremtéséhez, mert pénzt tudjanak keresni, azért ahhoz kell a technológia is, és nem csak a kínai, mondjuk azért menedzser támogatás. Tehát az sem egy korlátlan barátság szemben a meghirdetett verzióval.
Igen, hát ugye Donald Trump esetében felmerül, hogy ez egy taktika. Donald Trump minden lépésével kapcsolatban felmerül, hogy valójában egy három vagy négy dimenziós sakjátszma van a háttérben. Én ebben azért, ezt illetően azért szkeptikus vagyok. De hát Trumpról tudjuk hosszú ideje, hogy az autokratákkal, az ilyen úgymond erős vezetőkkel szemben sokkal másabb hangnemet képvisel, mint demokratikus vezetőkkel szemben. Ebből a szempontból nem leglepő. A másik, hogy ugye felmerül, hogy Putyin csak úgy lehet alapvetően azt ahhoz kényszeríteni, hogyha valamit ajánlanak neki Amerikából. Szükségszerűen valamilyen engedményre van szükség, mert ugye az eddigi nyomásgyakorlás alapvetően nem vetett véget a háborúnak. Az is felmerül, hogy alapvetően ez a Trumpi ilyen kvázi imperialista külpolitikai doktrinának a kivetülése, ő alapvetően jobban szeretne üzletelni más országokkal, úgy képzeli el a világrendet, hogy ő Putyinnal, Xi Jinpinggel, más vezetőkkel leül, és eldönti, hogy ki mit kap. És számára Ukrajna szabadsága nem rendelkezik különösebb geopolitikai értékkel, szemben az igen, hogyha ezért cserébe, ugye az orosz befolyási övezet elfogadásáért cserébe valamiféle gázkitermelési jogokat vagy olajkitermelési jogokat kap, esetleg valamilyen számára előnyösnek tűnő üzletet köthet Oroszországgal.
Tehát akkor azt kimondhatjuk, hogy Ukrajna nem stratégiai fontosságú kérdés, hanem egy tárgyalási kártya Trump kezében, amit hogyha kell, akkor
elvon. Konzisztensen képviselt álláspont Trump részéről, hogy ő nem egy geopolitikai szempontból közelít ehhez a kérdéshez. Ő alapvetően, neki az egyik érdeke, hogy legyen biznisz, a másik érdeke, hogy úgymond az Amerika lehúzása befejeződjön, és a harmadik érdeke, hogy elő tudja adni magát, mint egy nagy béketeremtő, mint a nagy üzletkötő, aki letárgyalta azt, amire a Joe Biden nem volt képes.
Akkor ez alapvetően mondhatjuk, hogy tényleg nem jó hír Zelenszkijnek, tehát hogyha most az ő székébe ülnénk, akkor ez egy... Ez...
Nem jó hír, de azért azt is tegyük hozzá, hogy egyrészt én nem hiszem, hogy teljesen bedobják a törölközőt. Ha teljesen bedobják a törölközőt, azt lépéskényszerbe hozzá Európát. Ezt láttuk azért az elmúlt napokban, hogyha nagyon muszáj, akkor Európa is meg tudja rázni magát. És továbbra is felveti ezt a kérdést, hogy az jó, hogy Amerika jóvá hagyja Putyin, vagy nem jó, de ha Amerika jóvá is hagyja Putyinnak az ő kis befolyási övezetét, attól azt még Oroszországnak fel kellene tartania. Az elmúlt három évben azért alapvetően azt láttuk a Kaukázustól Közép-Ázsián keresztül, ugye a Közel-Keletig, hogy nem képes Oroszország fenntartani a sajátnak vélt ugye, befolyási övezetét, nem, nincsenek meg arra az erőforrása és kapacitásai, hogy nagyhatalomként viselkedjen, annak ellenére, hogy követeli magának a nagyhatalmi státuszt.
Tehát akkor a te konklúziód az az, hogy igazából egy regionális középhatalom, akinek van végtelenül sok nukleáris robbanófeje, az még próbál kapaszkodni a saját régi imperialista narratívájába.
Így van.
És ebbe hogyan illeszkedik az, hogy a Trump mégis akar a Zelenszkijjel egy ásványi anyagokra vonatkozó, most már gyakorlatilag számoktól mentesített megállapodást kötni? Tehát ez Európának szól, vagy Zelenszkijjel való kémiája, ami sose volt meg, sőt igazából ez negatívból indult és nem is jutott tovább. Tehát van ennek valamilyen jelentősége, hogy ugye Zelenszkij végül tegnap kedden nyilvánosan bocsánatot kért, és hajlandó aláírni minden kondíció nélkül a gyakorlatilag ultimátumszerű utolsó verzióját ennek a szerződésnek, és Trump ugye éjszaka utalt is a évértékelőjében, hogy akkor ezt appreciate, és hát nem tudjuk ez mit jelent, értékeli, de nem azt mondta, hogy holnap aláírja, aztán a sajtóhírek arról szólnak, hogy valószínűleg aláírják.
Ugye az egész Trump-Zelenszkij kapcsolat az egy ilyen történelmileg hányattatott dolog, ugye tudjuk, hogy Trump első impeachmentje azért indult, mert az első elnökség alatt megpróbáltak kizsarolni Zelenszkijből, hogy Joe Biden fiára valamiféle terhelő információt adjon át neki. Ugye Joe Biden fia Burisma nevű ukrán energiaipari cégnek a igazgatóságában volt akkor tag, és akkor is a segélyek visszatartásával, a kongresszus által megszavazott segélyek visszatartásával próbálkozott, és ugye amire utalt is, hogy Putyinnal szemben felhozott bírálatokkal kapcsolatban, hogy ő már ugye a Putyinnal végigment egy boszorkányüldözésen, az alapvetően erről szól. Ez az egyik. Tudjuk, hogy Trump egója nem férne be ebben a stúdióba. Nyilván ez is valamilyen szinten szerepet játszik. A másik, hogy ugye Trumpnak az egész üzletember imázsa arról szól, hogy ő nem ad semmit ingyen. Tehát, hogy ő nem tartja eladhatónak vagy elfogadhatónak azt, hogy csak úgy valamilyen ugye láthatatlan elvi okból most megmentse Amerika Ukrajnát. Kell valamit kapni a cserébe. És van egy ilyen furcsa nyersanyag fetisizmusa is ennek az új Trump kormánynak, ugye, amit Grönlanddal kapcsolatban is látunk, de általában véve ugye Kanadával, Panamával, Mexikóval kapcsolatban is látjuk, hogy alapvetően rá van csavarodva a nyersanyagok feletti kontrollra, rá van csavarodva a földterület feletti kontrollra. Alapvetően ingatlan befektetőként valószínűleg abban hisz, hogy csak az az övé, amiről papírja van.
Így van, tehát a telek vagy az övé, vagy más ide közös fejlesztésben nem gondolkozik. Egy dolgot tisztázunk még itt, hogyha háromdimenziós sakkozós elméletből azt elfogadjuk, hogy van egy olyan nagy stratégiai elképzelés, miszerint ha az oroszokat magához édesgeti, és ez indokolná, hogy akár a kiberműveleteket leállítják ellenük, ahogy erről volt hír a sajtóban. Tehát tényleg kondíció nélkül egyre több dolgot oda tesz a Putyin elé csaliként a Trump kormányzat. Ugye ennek a végső célja az, hogy Ukrajna helyett Szibéria legyen az a frontállam, amivel a kínai veszélyt az Egyesült Államok elkezdi lekötni és fenyegetni. Tehát ennek miközben egy rizikótársas játékban persze ez jó hangzik, de azért nehéz elképzelni, hogy Vlagyimir Putyin és Xi Jinping kapcsolata az elmúlt most már elég sok évben, több mint 10 éve, ilyen könnyen felbontható lenne.
Ez így van, ugye ez az elképzelés nem új dolog, ez egy bizonyos John Mersheimer, akit itt Magyarországon is egyesek nagyon szeretnek, régóta hangoztatja ezt, de a J.D. Vance írásaiban, nyilatkozataiban is már korábban visszaköszönt az, hogy az Egyesült Államoknak a fő kihívás az Kína, és alapvetően az Egyesült Államok számára az alapvető érdek az, hogy Kína minél kevesebb támogatóval és partnerrel bírjon, és ebből a szempontból ugye ezen megközelítés szerint az egész ukrajna háború amerikai szempontból teljesen lényegtelen, és egy nem csak hogy lényegtelen, de egy ilyen negatív hatással bír a globális amerikai érdekre. Oroszországot lefoglalja, Oroszországot és Európát egymásnak ugrasztja, ahelyett, hogy lehetne velük közösen szövetkezni Kínával szemben, és ugye az az elképzelés, hogyha elismerik Oroszország befolyási övezeteit, akkor az, és valamiféle stabilitást teremtenek az EU-orosz kapcsolatokban, akkor ugye Kína felé lehet fordulni, és Putyinnal közösen ugye valamiféle egyébként ilyen etnikai szolidaritást is felhozva, ugye azért a Vance-éknél ez a háttérben mindig ott vannak ez egy kicsit, ez a fehér nacionalista dolgok, ugye szembe lehet szállni Kínával. Most én alapvetően nem látom ebben a rációt sok szempontból. Az egyik az, hogy azért kínos Oroszország gazdasága, pénzügyi világa és hadiipara egyre inkább összefonódik, főleg az elmúlt 3 év során, de ez már korábban is megindult. Gyakorlatilag az ipari import Oroszországban jelenleg Kínából jön. És ugye Amerika ezt jelenleg nem tudja kiváltani, mert az ipari import Amerikába is Kínából jön. Most ugye nem is akarok belemenni még a vámháborúzós amerikai iparpolitikás történetbe, de ez rövid távon ez nem fog megváltozni, ez az egyik. A másik, hogy azért Putyin és Xi között van egy alapvető elvi együttállás világrendre vonatkozóan. Trump esetében szerintem még túlzás lenne azt állítani, hogy ő megjelenítette egy új víziót a világrendre vonatkozóan, nem bízhatnak bennük az oroszok, nem bízhatnak abban az oroszok, hogy az amerikai külpolitika konzisztensen azt fogja képviselni, amit most Trump, és nem bízhatnak magában Trumpban sem, hogy nem fogja magát néhány évvel később meggondolni, és nem akar előhozakodni egy újabb díllel, ahogy mondjuk Kanada vagy Mexikó esetében megtette.
Úgyhogy egyébként azokat a legutolsó díleket már ő tárgyalta le a Trump egyel. Jó, tehát akkor ezt a Reverse Nixon néven futó Oroszországot átállítjuk Kína ellen stratégiát szkepszissel kezelet, hogy nem annyira életképes ez.
Hát ez az egyik, a másik, meg hogy most 21. században élünk, ugye annak ellenére, hogy Trump nem feltétlenül érkezett még meg ide. Amit az előbb elmondtam az orosz gazdaságról, az alapján én nem feltételezem, hogy Oroszország egy ilyen hú de nagy segítséget jelentene az Egyesült Államoknak mondjuk Kína feltartóztatásában. Gyakorlatilag az atomütőerején képül Oroszország azért valóban egy ilyen középhatalmi szinten mozog. Technológiai, pénzügyi, kereskedelmi hatalma az minimális, szemben mondjuk Európával, amely egy sokkal potensebb és sokkal felkészültebb partner lehetne valamiféle ugye globális Kína ellenes szervezkedésben. És ugye a Biden kormánynak alapvetően ez volt a politikája, hogy arról is szólt Ukrajna támogatása, és arról is szólt Oroszország feltartóztatása, hogy ezzel együtt az Európai Szövetséget megerősítve kizsarolják azt, vagy hát nem is kihozzák azt az európaiakból, hogy utána Kínával szemben is hajlandóak legyenek az amerikai stratégiai érdekeket támogatni, akár csípiparban, kereskedelemben, akár ugye egyre inkább biztonságpolitikai téren.
Na most ez mennyire fog beszakadni? Mert ugye ott tartunk, hogy, és akkor itt kanyarodjunk rá az utolsó nagy falatunkra, erre az Európa-Kína tengelyre, hogy Ugye az egész reakció az Zelenszkij találkozó után 48 órán belül volt a londoni Starmer, tehát brit miniszterelnök által összetrombitált európai védelmi koalíció, ahova meghívták azokat, akik hajlandók az ügyben a tejbe aprítani, hogy Európa önállóan stratégiai játékos lehessen, illetve Ukrajnát támogassa. Tehát a kettő össze van kapcsolva, így ugye Szlovákia, Magyarország erre nem kapott meghívást. Tehát látszik egy Európa, aki talán hosszú idő után is már számos vészcsengőt meghallgatva, most legalább valami mocorgást produkál. Ugye holnap az adásunkhoz képest holnap lesz az európai csúcs, amikor azért Robert Fico és Orbán Viktor bedobhatnak majd újabb küllőközi akasztókat ebbe a folyamatba, de ez elindulhat kormányközi módon a britekkel, norvégokkal, más egyebekkel, tehát hogy erre azért sok megfejtés van. Tehát adott ez az Európa, aki egyszer csak arra ébred rá, hogy muszáj megszokja, hogy az Egyesült Államokban, még akkor is, ha lesz más elnöke valamikor az USA-nak, nem azon a szinten bízható, hogy az első 80 évben tette a második világháború után. És ehhez képest ugye van a Kína kérdésünk, és talán jobb, ha onnan rajtolunk visszafelé Európa irányába, hogy ugye Xi Jinpingék mit gondolnak erről az egész változásról? Mert azért ugye a kínai gondolkodás mindig demonstráljuk, hogy sokkal hosszabb távra terveznek, Trump érkezik, de majd el is megy. Tehát, hogy az ő számukra ez egy lehetőség, gondolom, és kérdés, hogy hogyan próbálják ezt kihasználni.
Igen, alapvetően minden értékelés szerint pozitívan tekintenek erre a hatalomváltásra Pekingben, abban a szempontból, hogy ők ezt az Egyesült Államok és általában az amerikai birodalom, amerikai globális befolyás ugye, hát összeomlásaként élik meg. Alapvetően egy rendszer szintű válság hát tüneteként az amerikai politikai gazdasági rendszer ugye gyengeségének jeleként értelmezik Trumpot, és ebből fakadóan úgy vannak vele, hogy rövid távon ennek lesznek számukra is költségei a kereskedelmi háborún, és esetleg az én agresszív Trumpi nyomásgyakorláson keresztül, de hosszú távon jól fognak kijönni ebből, és hosszú távon profitálni fognak abból, hogy az Egyesült Államok ugye megpróbálja felrúgni azt a nemzetközi rendszert, amit eddig ő irányított. Érdekes módon, hogy Kínában kicsit az jelenleg a stratégia, amit Bidenék vezettek Kínával szemben, hogy ők hirtelen Japánnal, Dél-Koreával, más ugye, térségbeli amerikai szövetségesekkel szemben nagyon konstruktívvá váltak, Dél-Kelet-Ázsiával, gőzerővel bővítik a kereskedelmi pénzügyi kapcsolataikat, próbálnak zöldágra vergődni Indiával, ami nyilván hosszabb távon azért nem reális, de rövid távú közös érdekeket hangoztatva a kereskedelmi háború árnyékával akár még működhet is, és ugye ezt a globális dél néven emlegetett ugye fejlődő országcsoporttal is, Brazíliától kezdve Afrikán át Indonéziáig, próbálnak egy olyan fajta vezető szerepet felvállalni, mint amit a nyugati világban az Egyesült Államok, tehát köziországokat, befektetéseket, kereskedelmi lehetőségeket biztosítani ipari, ezeknek az országoknak, elvinni oda a kínai iparosítást, a kínai technológiai hálózatokat, stb. Mivel nyilván, ugye, ahogy az Egyesült Államok is jól járt a második világháború után, a kínai gazdaság is jól fog járni, és ilyen puha hatalmi eszközökkel tudják gyakorlatilag magukhoz kötni, és az ő oldalukra állítani a világot. Most ez egy másik kérdés, hogy ez egy ambiciózus terv. Tehát, hogy azért Brazíliától Indiáig senki nincsen meggyőződve arról, hogy ők most Kína vazallósává szeretnének válni, vagy egy olyan szintű kapcsolatot szeretnének kialakítani Kínával, mint ami mondjuk a nyugati szövetségi rendszert jellemezte eddig. De hosszabb távon, ugye abban bízhatnak Pekingben, hogy az Egyesült Államok megbízhatóságának csökkenésével ezeknek az ajánlatoknak az értéke az növekedni fog.
Tehát végeredményben itt visszajutunk az első néhány kérdésben tárgyalt bizalomvesztéshez, tehát az, hogy a szövetségesek azt élik meg, hogy nem tudják, hogy Trump a jövő héten mit mond, vagy még kétszer mondja ugyanazt is az ellenkezőjét, ez végeredményben akár Kína már hajthatja a vizet.
Ugye alapvetően az volt az elmúlt néhány évben a stratégia, a úgymond csúnya szóval a harmadik világban, vagy legalábbis a két nagy hatalom közé szorult országokban, hogy egyszerre próbálták bővíteni a kapcsolatokat Kínával, főleg befektetési és kereskedelmi szinten, ugyanakkor erősíteni a védelmi kapcsolataikat az Egyesült Államokkal. Most Trump alatt ugye az egyenlet második oldala az erősen megrecsent, és ugye két lehetőség van, több lehetőség is van, de mondjuk két fő lehetőség van. Az egyik az az, hogy egymással szervezkedve próbálnak erőt mutatni Kínával szemben. Ez mondjuk például Dél-Kelet-Ázsiában, Kelet-Ázsiában egyre nehézkesebb. És a másik lehetőség az az, igen, hogy kénytelenek az amerikai kockázatokat a kínai kapcsolatok mentén ellensúlyozni.
Tamás, ugye rengeteg jó cikked van, ezekben mindig számos infografika található, ez talán egy újabb hozzáadott értéke itt a magyar médiában is a jelenlétednek. Ebből most egy grafikonnal készültünk, azt nézzük meg, és akkor ez legyen a záró kérdésünk, ami alapvetően, én úgy fogalmaznám meg, ugye az adásunk címe is az volt, hogy berobbant-e az új világrend. Azért ebbe mondd el nyugodtan a véleményedet, hogy szerinted most Jaltánál tartunk-e, Jalta 2-nél, vagy pedig valamilyen kis upgrade zajlik, csak ilyen 0.2-es, és ezt hogyan tudjuk az ábrákkal összekapcsolni? Ugye ez egy IMF tanulmányból való ábra, ami az egyik a geopolitikai kockázatokat mutatja, illetve azt, hogy a kereskedelempolitika és a katonai konfliktusok hogyan függenek össze, míg az oszlopos ábrán pedig azt látjuk, hogy milyen típusú kereskedelmi intézkedések nőttek meg, és ugye alapvetően az olvasható le, hogy ez eléggé elszaporodott.
Igen, hát az, hogy a világrendszer változása zajlik, ez azért tagadhatatlan. Nem is a világrendszer, hanem a világrend pontosan. És ez nem ma indult, ez nem január 20-án Trump beiktatásával indult, ez egy hosszabb folyamat. Mint mondtam, ugye általában véve az Egyesült Államok már hosszabb távon elkezdett ugye kicsit visszavonulni a nemzetközi rendszer fenntartásából, Kína megérkezett, csütögeti a saját pecsenyéjét, de még csinál alternatív intézményeket, próbálja létrehozni ugye a saját világrend vízióját, de még nem teljesen tartunk ott, hogy ez kikristályosodott volna. És eközben ugye azt látjuk, hogy ez kereskedelmi feszültségekkel, politikai feszültségekkel is azzal jár, hogy a világrend végein, úgymond idézőjelben, csúnya szóval ütköző zónákban nőnek a politikai konfliktusok.
Ezt lehetne akkor leolvasni az ábráról?
Tehát ezt le lehet
olvasni,
azt mondod,
hogy akár ha jól nézem az ábrákat, akkor 2018 környékén indul be mindkettőn a mozorgás.
Igen. Igen, tehát hogy a trumpi kereskedelmi háború, az már a 2018-as trumpi kereskedelmi háború, az gyakorlatilag elindított egy ilyen spirált az egész világban, amely során ugye államok egyre inkább azt érezték, hogy a rendszer alapvető szabályai megkérdőjeleződtek, a világpolitika és a világgazdaság eddig ismert viszonyai átalakulóban vannak, és ugye próbál mindenki addig nyújtózkodni, ameddig a takaró ér, vagy kicsit tovább is néhány esetekben, ugye Putyin esetében, és folyik egy újrakonfigurálás annak, hogy mit szabad és mit nem, és kinek szabad és kinek nem. Viszont ami már nem csak egyébként amerikai-kínai, vagy EU-kínai, vagy EU-amerikai, vagy orosz-ukrán vonatkozásban zajlik, hanem ugyanez zajlik a fejlődő világban, a globális délen, egymás között, illetve a fejlett államokkal szemben is, nyilván kisebb hívvel. Viszont azért azt mondtál tenném, hogy nem szabad azért túlértékelni, főleg Európában ezeknek a változásoknak a súlyát. Tehát a globalizáció fenntartása, a kereskedelem fenntartása, a szabad tőkeáramlás fenntartása mellett nagyon komoly anyagi politikai érdekek szólnak. Gyakorlatilag, amikor arról beszélünk, hogy jön fel a globális dél, akkor arról beszélünk, hogy a fejlődő államok integrálódnak a globalizált gazdasági rendszerbe. A fejlődő államok elitje az kismillió szálon kötődik, beleértve a kínaiakat, kismillió szálon kötődik az amerikai, nyugati, európai pénzügyi, gazdasági struktúrákhoz. Nekik nem áll érdekükben ezt az egészet felrúgni. Kínának nyilván érdekében áll például az, hogy kevesebb amerikai bázis legyen a környékén, ne legyenek annyira elkötelezett szövetségesek az Egyesült Államokkal szemben, mondjuk Japán, Dél-Korea, Fülöp-szigetek, de nem áll érdekében, hogy mondjuk felrúgják a kereskedelmi jelenlegi rendszerét.
Tamás, sok mindenre kitértünk, még több mindenre kellene. Köszönöm szépen, hogy ezeket összefoglaltad nekünk, és most nem tudtunk a tokiói szemszögetből mindent kihozni, mert muszáj volt az Egyesült Államokkal foglalkozni az elmúlt hetek miatt. Ugye nagyjából, hogy összefoglaljam, tehát elmondtad, hogy azért az USA belső kapacitás és kapacitás leépítése, illetve a koalíción belüli, republikánus koalíción belüli különböző törésvonalak miatt nem lesz még mindig annyira aktív, mint amennyire kifelé ezt kommunikálja. Az oroszokról is, a saját képességekről jóval szerényebb a számadatsor, mint amit ők kifelé mutatnak, és Kína kapcsán pedig igazából a szándékuk nem az, hogy felforgassanak mindent. Tehát ha jól értem, akkor aludhatunk azért egy picit nyugodtabban, mint ahogy itt a kommunikációs cunamik ezt indokolnák.
Én nyugodtan alszom Tokióban is, nyugodtan szoktam aludni Budapesten is, ameddig a nyugati európai szövetségi rendszernek a tagjai vagyunk, addig én nem félek.
Jó, az egy másik műsor lesz, azt is megbeszéljük, hogy akarunk-e tagok maradni, vagy nem, ez majd a hónap.
Én ezt szoktam mondani, hogyha valaki komolyabban hisz ebben a nagy világrendszer változás narratívában, akkor építenie kell egy atombunkert a ház végében. Ha nem épít atombunkert, akkor azt jelenti, hogy ez csak szöveg. Tehát nem kell itt még világégéstől tartani azzal együtt, hogy nyilván a volatilitás, azt látjuk, hogy növekszik, és a kiszámíthatóság az rövid távon elillan az életünkből, főleg, hogyha nemzetközi befektetéseink, érdekeltségeink vannak.
Tamás, köszönöm szépen, jó utat vissza majd Tokióba.
Köszönöm,
örülünk, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Az adást folytatjuk, mégpedig Papszilárd István kollégámat fogom majd fölhívni Barcelonában, ami előtt viszont meg fogunk tekinteni egy bejátszót arról, hogy J.D. Vance a Fox News csatornán kedden hogyan kommentálta azokat az eseményeket, amelyek a pénteki Zelenszkij találkozó, illetve azóta történtek a Fehérház környékén. Ezután pedig Papszilárddal átveszük azt, hogy az Európai Unión belül milyen reakciók történtek, és a londoni Európai Védelmi Koalíció tagjai mennyire gondolják komolyan szándékaikat, és milyen más törésvonalak fenyegetik ezt belülről. Úgyhogy tekintsük meg a bejátszót, és utána kapcsoljuk Barcelonát.
Is the door open? President Trump said Friday he can come back if he wants peace. Is that door still open today?
What President Trump has said clearly and consistently is, of course the door is open so long as Zelensky is willing to seriously talk peace. You can't come into the Oval Office or anywhere else and refuse to even discuss the details of a peace deal. Look, this is not going to make anybody happy. The Russians are going to have to give up stuff. The Ukrainians are going to have to give up stuff. You can't come to the Oval Office and say, give us security guarantees, we won't even engage with you about what we're willing to give up. That's been the Ukrainian posture. When that posture changes, as President Trump said, when they're willing to talk peace, I think President Trump will be the first person to pick up the phone. Yeah, Sean, here's the problem with the Europeans. And a lot of these guys are our friends, they're our allies. We, of course, you know, the president has a great relationship with a lot of European heads of state, and so do I, but they need to be realistic. Mm-hmm. And the craziest part about this, Sean, is that sometimes you'll have European heads of state who in public will puff up their chest and say, we're in it with President Zelensky for the next 10 years. And then in private, they'll pick up the phone and say, this can't go on forever. He has to come to the negotiating table. So I honestly don't care what the Europeans say in public. What I care is what they say in private. And what they need to be saying to President Zelensky is, this can't go on forever. The bloodshed, the killing, the economic devastation, it's making everyone worse off. The only pathway, I think, back to peace and prosperity is what the president is trying to accomplish.
Szilárd, köszöntelek a vonalban. Együtt néztük meg a Fox News-os interjúját a J.D. Vance amerikai alelnöknek, ahol megint csak az európaiaknak egy picit beolvasott most kedden, tehát ez már a múlt pénteki Zelenszkijjel való találkozó utáni újraértelmezése a vitának. Hogy látod, Szilárd, hogy mennyire egy új esemény, vagy egy új időszámítás kezdett ez, vagy mennyire az eddigi felszín alatt lévő konfliktusok, vagy amit elmondott J.D. Vance, tulajdonképpen a valós európai akaratnak egyfajta leképződése. Tehát milyen hatása volt ennek a múlt pénteknek a mai napig szerdáig az európai diplomáciai viszonyokra?
Hát az az igazság, hogy itt azért elég összetett a kép, mert hogy egyrészt vannak ezek az ilyen leegyszerűsítő, ilyen szembeállítások, hogy valójában, amit mondjuk láttunk az ovális irodában Zelenszkij, Trump és J.D. Vance között, és akkor ugye utána hazajön Zelenszkij Európába, és akkor nem tudom én, Keir Starmer és Macron magához öleli, és akkor itt úgy tűnik, hogy van valami ilyen ellentétes dolog, de hogy végső soron azért Keir Starmer, amit üzent Zelenszkijnek, az az, hogy legyél kedves, menjél vissza, és kérjél bocsánatot. Tehát, hogy szóval, hogy lehet ezt így beállítani, hogy itt van egy ilyen nagyon erős ellentét a dolgokban, de hogy ezt azért az európaiak is látják, vagy muszáj belátniuk, hogy, és igazából ez volt a célja a múlt héten Keir Starmernek is, és Macronnak is, hogy igazából azért mentek ők Washingtonba, mert tudják, hogy bármilyen fajta tűzszünet, béke, rendezés Ukrajnában, annak a garantálására ők egymagukban, tehát mint európai államok, egymagukban nem elegendőek. És azt szerették volna elérni, hogy Trump valamilyen módon adjon egyfajta garanciát arra, hogy utolsó utáni pillanatban egy ilyen végső garantálóként az Egyesült Államok ott van, és fogja garantálni, hogy hogy Putyin betartsa egy esetleges tűzszüneti megállapodást. És amikor ugye, és akkor az van, hogy ezt próbálták elérni, és a legtöbb, amit Trump ígért, az, hogy ezért, hogy üzletileg involválódik az Egyesült Államok Ukrajna, egy esetleges háború utáni Ukrajnában. Tehát a legjobb, amit kínált, az a fajta ilyen stratégiai ambiguitás, amit az Egyesült Államok egyébként hosszú ideig Tajvan kapcsán is alkalmazott, és elvileg még most is ez a hivatalos politika, hogy Pekingben nem tudják eldönteni, nincs kimondva, hogy az Egyesült Államok mit csinálna, hogyha Peking megtámadná. Azt sincs kimondva, hogy megvédeni Tajvant, de azt sincs kimondva, hogy nem védeni meg Tajvant. És igazából Trump valami ilyen modellt szerettett volna Ukrajnában, és ez volt az a modell, amit Zelenszkij vagy nem értette meg, hogy ez a legtöbb, amit ki tud hozni, vagy megértette, csak azt gondolta, hogy hát ez számára elfogadhatatlan. És ennek a fajta egyet nem értésnek, süketek párbeszédének, frusztrációnak láttuk az ilyen kicsúcsosodását az ovális irodában, és az európai országok most próbálnak egyrészt szembenézni azzal, hogy valahogy ezt azért csak vissza kéne valahogy csinálni, tehát azt az ukránokkal kötendő amerikai dílt azt azért, szóval visszaküldik Zelenszkijt Trumphoz. Másik részben meg kezdeni kell valamit azzal, hogy viszont amiről az előző blogban beszéltetek, hogy viszont az Egyesült Államok vissza, vagy valamilyen módon távolabb lép, hátrébb lép az európai biztonság garantálásában, és akkor ezt látjuk, hogy mivel próbálkoznak. És akkor tudunk beszélni arról, hogy mivel.
Igen, Szilárd, tehát hogy nézzük meg a következő körben azt, hogy ugye London egyrészt egy fontos állomásnak tűnik abban, hogyha tényleg lesz európai közös politikai akarat. Friedrich Merz leendő kancellár, német kancellár nagyon keményeket mondott Amerikával kapcsolatban, tehát szinte egy NATO utáni élet felkészüléséről beszél, illetve többen arra számítanak, hogy az Egyesült Államok akár még az itt állomásozó katonák egy részét is kivonhatja, míg Macron pedig a politikai örökségének váratlan korona ékszerét kaphatja azzal, hogyha a stratégia autonómia koncepciót végre elfogadják a többi uniós tagállam fővárosában. Ráadásul Starmernek sem rosszul a belpolitikai válságok mellett egy külpolitikai szerep és a brit diplomácia globális hangsúlyozása. Tehát van-e most egy olyan történelmi csillagzat, amire az összes többi válságban mindig várt Európa, hogy valóban a nagy fővárosokban a politikai akarat készen áll arra, hogy valami újat csináljanak, tehát hogy kihozzanak ebből a válságból valamit. Hozzáteszem, hogy még Giorgia Meloni is, az olasz miniszterelnök asszony szintén lelkes ebben a témában, és a küllőakasztó néhány keleti országot leszámítva azért van egy nagyon komoly északi, balti, lengyel egyetértés is abban, hogy itt bizony lépni kell.
Nem ez az első alkalom, hogy az európai, a második világháború után nem ez az első pillanat, amikor az európaiakban egyébként megfogalmazódik az, hogy valamilyen közös védelmi szövetséget kéne az amerikaiaktól függetlenül csinálni. Ugye ennek az 50-es években volt még egy nagy momentuma, és ez aztán főként Franciaországon bukott el, ahol egyrészt a kommunista, nagyon erős kommunista párt is ellenezte, másrészt a nagyon erős gólisták is ellenezték, és leszavazta végül a gólisták negatív szavazatán bukott meg ez az egész, és De Gaulle tábornoknak volt egy ilyen mondása, hogy hát akkor lesz közös európai védelem, amikor hát az európai emberek úgy érzik, hogy ők meghalnának Európáért. És hogy nem tudom, hogy ez ebben változott-e, tehát hogy hogy nyilván az emberek áldozatot vállalnak a saját hazájukért, de nem biztos, hogy ott, hogy eljut, hogy az 50-es évek óta ebben a tekintetben fejlődtünk. Nyilván azért van egy politikai momentum most, ugye ez úgy tűnik, hogy mindenki azt mondja, hogy akkor itt most fegyverkezni kell, vagy nem tudom, fejleszteni az európai védelmi kapacitásokat. Ursula von der Leyen, amit ugye bejelentett tegnap, ez a Rearm Europe, újra fegyverezni Európát, amiben nem tudom, ilyen különböző, hát nem tudom, uniós pénzeket, meg ilyen regulációknak az enyhítését, tehát hogy nem tudom én, a túlzott deficit eljárás ne vonatkozzon a védelmi költésekre, meg hasonlókat jelentett be. Szerintem azért nem egy nagy dolog, de az Európai Unió nem is hiszem, hogy annál többet tudna tenni, ezek mégiscsak tagállami hatáskörök. Szerintem sokkal érdekesebb, hogy Németországban ugye a CDU és az SPD megállapodott egy ilyen kb. 1000 milliárd eurós csomagban, aminek fele kimondottan védelmi, katonai költés, fele pedig infrastruktúra fejlesztés lenne, és hát megállapodtak, hogy ezeket a dolgokat valahogy kiveszik az egész ilyen adósságfék, tehát ez az ilyen szigorú fiskális költségvetési politika szabályai alól. A második része az, hogy kivesznek dolgokat ez alól, a hülyeség alól lesz szerintem tök vonzó, vagy üdvözlendő, 10 évvel ezelőtt kellett volna, de jó reggelt. Az a része, hogy infrastruktúrát akarnak fejleszteni, az szintén csodálatos dolog, mert hogy alapvetően ugye van egy néhány éve a Reutersnél jelent meg egy hosszú riport arról, hogy mi lenne, hogyha Európa keleti felére kéne nyugatról fegyvereket szállítani, és ott az egyik NATO parancsnok mondta, hogy hát jelen pillanatban a német államvasutak másfél páncélos dandár egyszeri szállítására alkalmasak, ami mit tudom, 4000 ember, 100-nál kevesebb tank, és akkor, szóval, hogy itt kezdődik a védelem igazából, hogy nem tudnak elszállítani dolgokat. Ez az egyik része, szóval az infrastruktúra fejlesztés az egy szuper dolog. Az, hogy fegyverkezésbe fordítanak dolgokat, én ezzel nagyon szkeptikus vagyok abból a szempontból, hogy ha most az az állítás, hogy és ugye az előző blogban beszéltetek erről, hogy azért Oroszország sok tekintetben egy ilyen patyomkín nagyhatalom, vagy sok tekintetben azért eltúlozza, nagyobbat projektál magáról, mint amekkora valódi fenyegetést jelent Európára. Ha megnézzük a katonai költéseket és összehasonlítjuk, akkor az elmúlt 25 évben akkor az Európai Uniós tagállamok és Európai NATO országok együttesen, nem tudom, a 2000-es évek elején ilyen 10-szer többet költöttek haderőre, most az utóbbi években is ilyen 3-4-szer többet, mint Oroszország. És akkor, ha az az állításunk, hogy ezzel a 4-szeres vagy 10-szeres költéssel sem tudnánk megvédeni magunkat Oroszországgal szemben, akkor ez egyszer, vagy nem igaz, vagy felveti azt a kérdést, hogy jól költöttük mi el azt a pénzt, és biztos, hogy ha még több száz GDP százalékot nekidobunk a falnak, akkor attól ez jobb lesz. Szóval, hogy itt szerintem azért vannak ilyen kérdések, amiket most így ebbe az ilyen nagyon, nem tudom, ilyen érzelmileg felfokozott pillanatban azért az Európai Uniónak fel kéne tennie.
Igen, tehát ez biztos, hogy eddig is elég sok kritikát kaptak az európai költések, legalábbis abból a szempontból, hogy ugye végtelen mennyiségű különböző fegyverrendszer gyártanak ezek a nemzeti cégek, ugye nemzeti bajnokokat védenek, akik eddig se voltak nagyon sokszor az uniós szabályozások hatája alatt, miközben ugye akár a költés nagyságrendje is, akár a katonák száma, tehát 1,4 millió katona van, ahol itt a tagállamokban jól elrejtve, ami azért nem egy picike szám, tehát ezt, hogyha hatékonyan használnánk föl, akkor ez biztos, hogy elrettentő hatással bír. Ugye a probléma az, hogy az itt lévő 100 000 amerikai katona és a potenciálisan eddig a NATO tervek szerint érkező 200 000 katona gyakorlatilag önmagában több vasat hozna magával, mint amennyi az európaiaknak rendelkezésére áll, de talán nem is a vasak száma, hanem a stratégiai képességek azok, amelyek viszont nincsenek meg. Aztán, hogy ezt akarják-e megvásárolni, vagy pedig legyártani még sok vasat, ebben szerintem komoly politikai kockázat van, akár a hagyományos korrupció, akár a stratégiai tervezés hiánya kapcsán. Viszont, ha tényleg legyártani Szilárd ezeket a stratégiai képességeket, tehát akár a szállítás szempontjából, ezek, tehát nincs itt semmi csoda, a felderítés, a légitámadásokhoz meg kell tudni határozni, hogy hova lövik ki a bombát, ez ugye mind az USA részén volt eddig. Tehát az Európai Főparancsnoksága a NATO-nak amerikai kézben van. Ezzel nem készítünk elő egy nagyobb amerikai szakítást? Tehát ha Európa tényleg végigmegy ezen, és tegyük fel, hogy okosan megy végig, tehát hogy nem túlkölti magát, hanem a stratégiai képességeket fejleszti, hogy a meglévő csapásmérő dolgokat valóban be tudja vetni, és elrettentő hatással bírjanak. Az viszont egy nagyon-nagyon komoly autonómia az USA-val szemben, ami eddig soha nem volt. Ebben a Fehérházban a J.D. Vance-ek nem fognak erről valami mást gondolni? Ezt nem fogják veszélyesnek tartani?
Hát szerintem itt azért, szóval, hogy ez nem egyik napról a másikra történik, tehát hogy ez azért egy ilyen több, hát minimum 10 év, de azért ez egy hosszabb távú fejlesztési dolog lenne, vagy most, amit a németek beszélnek, ezt az 1000 milliárd, igen, dolgot, ezt is 10 évre tervezik elkölteni, és hogy itt azért ez felvet kérdéseket, felveti ezt a kérdést is, felveti azt a kérdést is, hogy Oroszország ezzel kapcsolatban egyébként, szóval, hogy ez nem indít-e be egy ilyen, nem tudom, fegyverkezési spirált, vagy valamit Oroszország részéről is. Szerintem az Egyesült Államok, szóval, hogy itt azért, és akkor itt szerintem belépik azért a belpolitika ezekbe a dolgokba, akár a J.D. Vance mit gondol, akár Vladimir Putin mit gondol ezekben a kérdésekben, az, hogy milyen belső vezetésekre fogadnak egyébként. Tehát, hogy a politika, az európai államok belpolitikájában például mire fogadnak ezekből a kérdésekből. Szerintem az Egyesült Államok részéről van egy olyan gondolat, hogy hát azért végső soron ebből ők is jöhetnek jól ki. Tehát, hogy anyagilag például. Tehát, hogy most akarunk venni, mondjuk tétezzük fel, akarunk venni olyan repülőket, amelyek segítségével a vadászrepülőket majd lehet levegőben után tölteni, tankolni. Ugye ilyenek Európának nagyon nincsenek, tehát amikor Franciaország Maliban beavatkozik, akkor az itt Spanyolországban állomásozó amerikai után töltőgépeken segítenek tankolni. Hogy ezt most sajátot építünk, vagy Amerikából veszünk. Ez szerintem egy olyan kérdés, ami még per pillanat nem eldöntött, és erről szerintem nagy viták lesznek az Egyesült, vagy az Európai Unión belül. Az, hogy nem tudom én, saját műholdrendszereinkre támaszkodunk, tehát nem tudom én, a Galileit például elkezdjük bővíteni, az most ugye csak ilyen tehát ilyen navigációs célokra használható középső föld körüli pályán van, mit tudom én, 70, nem akarok hülyeséget mondani, egy viszonylag kevés. A Starlink ehhez képest alacsonyabb földkörüli pályán több ezer műholddal rendelkezik önmagában. Ugye Olaszországban ebből épp most van egy nagy vita, hogy az olasz kormányzat mit a Starlink-el díleljen le, vagy egyébként valahogy próbáljon európai megoldásokat tenni. Szóval, hogy szerintem ezek mind ilyen kérdések is, és hát igen, J.D. Vance-ék fogadhatnak arra, hogy amúgy végső soron majd mindenhol, tehát tényleg nem tudom, Orbán Viktor és Alice Weidel és Santiago Abascal és Nigel Farage és mit tudom én, mik fognak, és Marine Le Pen fognak kormányra kerülni, és akkor az megint egy másik kérdés.
Hát ez pont ide akartam eljutni az utolsó kérdéssel, hogy a londoni koalícióval szemben, az európai védelmi összefogással szemben azért érződik egy európai belpolitikai törésvonal. hiszen mind a radikális jobboldal, mind a radikális baloldal, most akár a német Die Linkét nézve, ugye kritikus az ilyen típusú védelmi kiadásokkal szemben általában is, ugye az eleve van ez a fals narratíva, hogy az ukrán segélyek azok elveszik a szociális támogatást, tehát mintha pont ezt így lehetne egymással párban vagy szembeállítani. Tehát ez a törésvonal, ez létezik, és kérdés, hogy te ezt inkább a politikai narratívák ügyességének tulajdonított, hogy ezzel tudták összekötni, és ez valamiért hasznosnak bizonyult, vagy pedig itt azért alapvetően európai infláció, energiaválság miatt egy gazdasági problémáról és annak a kivetüléséről van-e szó. Tehát ha most kéne tippelned, hogy ez a londoni koalíció tud-e egy picit javítani a saját törésvonal pozícióin, az lenne a kérdés, hogy ezt a következő egy-két évben látsz-e erre esélyt?
Egyébként azért látok esélyt erre, mert magának az európai védelmi kapacitásoknak a bővítése, az kvázi egyetértés van. Tehát, hogyha meghallgatjuk Orbán Viktornak a Kossuth Rádiós reggeli szövegeit, akkor azt ő sem mondja, hogy egyébként Európának nem kéne közösen fejleszteni a védelmét. Ha megnézzük az AfD 2025-ös választási programját, akkor ők is azt mondják, hogy hát, hogy ez a Zeitenwende, ez jó ígéret volt, csak nem történt semmi belőle, hanem ehelyett az ukránoknak adtuk a pénzt. És akkor, szóval, hogy igazából az van, hogy abban konszenzus van, hogy fegyverkezzünk, csak abban nincs konszenzus, hogy Ukrajnára nézve ez mit jelent. És hogy szerintem itt azért az mégiscsak van, hogy azért ennek komoly belpolitikai tétjei vannak a Friedrich Mercek, a Keir Starmerek számára is. Tehát, hogy itt, ha most megnézzük, hogy milyen narratív pozíciók vannak az ukrajnai orosz invázióval, meg az ukrajnai háborúval kapcsolatban, akkor ugye van az orosz narratíva, ismerjük, van az amerikai narratíva, amelyik most azt mondja, hogy hát ez itt egy potenciális harmadik világháborúnak az ilyen, nem tudom, csírájának a csírája, szóval, hogy langsam spazieren, vigyázzunk, próbáljunk meg óvatosak lenni, és hogy azért itt Ukrajnának is kell valami fajta áldozatot, vagy nem tudom, engedményt tennie. És akkor van ez az európai kicsit ilyen, most a Kovács Eszter szóhasználatát használom, egy kicsit ilyen mágikus gondolkodás, amiben így az van, hogy így rituálisan ismételgetjük, hogy ki az agresszor, ki az áldozat, és hogy az áldozat az nem veszíthet. És ez morálisan egyébként teljesen igaz, csak ugye mi a stratégia, tehát hogyan. És erre nincs Európán per pillanat válasza, viszont azt az európai elitek is tudják, hogy aki elveszít egy háborút, az nagy eséllyel belföldön is előbb-utóbb el fogja veszíteni a hatalmat. Tehát, hogy a Mercek, a Keir Starmerek, a Macronok, a Sánchezek tudják, hogy mivel per pillanat ők Európán belül a leginvestáltabbak egyfajta ilyen, hogy mondjam, minél, szóval ez az, investáltabbak abban, hogy Oroszország semmi, ilyen, nem tudom, győzelem látszatával se tudjon elmenni a tárgyalóasztaltól.
Világos. Jó.
Szóval, hogy Szilárd. Igen. Mi van akkor, hogyha azok a narratívák fognak érvényesülni, amiket a Trump, az Orbán Viktor, a Vladimir Putyin, és ezeket nem mondom mind egyforma, vagy hogy mind ugyanazt mondaná, hanem hogy ahhoz képest, ahhoz az állásponthoz képest, amit mondjuk az Európai Unió centrista mainstream-e képvisel, ahhoz képest mi van, hogyha ha nekik fog állni a zászló, vagy a végeredmény olyan lesz, ami inkább az ő korábbi mondásaikat vindikálja.
Szilárd, azt majd egy másik műsorban legközelebb kérdezem meg, hogy egyébként tényleg a patrióta táboron belül egyébként mekkora lehet egy konfliktus veszélye, tehát ahogy látjuk a Marine Le Pen féle álláspont azért picit már különbözik, sőt egyre inkább különbözik,
igen.
Meloni pedig a nagyjátékosok közé beharcolta magát sikerrel az elmúlt években, tehát itt azért messze nem egy egységes történetről van szó. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, jelentkezünk még hozzád is kérdésekkel, illetve bízunk benne, hogy a amerikános sorozatunknak a folytatását is előbb-utóbb valamilyen kávéfőzőn le tudjuk gyártani. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Köszi szépen.
A nézőknek is köszönöm, hogy eddig elkísértetek minket. Ahogy látjátok, remélem, hogy az adás inkább a megnyugtatás irányába tudott elvinni benneteket, mint sem abba, hogy éjszakánként ne aludjatok a különböző külpolitikai fejlemények miatt. Rengeteg mozgó alkatrész van a világegyetem és a kis világunk különböző pontjain. Donald Trump valóban aktívan kommunikál, de ahogy megbeszéltük most a műsorban, vannak olyan elemek, ott vannak a különböző tények, gazdasági számok és minden más, ami viszont stabilizálja azt a rendszert is, amit egyébként kívülről erősen rázni akarnak most éppen Washingtonból. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai adásban, és a világrendszer változtatás kísérleteit legalább át tudtuk egy picit beszélni vendégeimmel. Az adást szerda délután 1 órától vettük fel, tehát bízom benne, hogy mikor ezt látjátok, addig nem történtek radikális változások. Amennyiben szeretnétek az adás után is a külpolitikával foglalkozni, úgy iratkozzatok fel a heti feledi hírlevélre, amit én küldök ki minden szerdán reggel azzal, hogy az elmúlt héten milyen hírek, milyen olyan események történtek, amelyek valóban megérdemlik a figyelmeteket. Iratkozzatok fel a Partizán többi hírlevelére, Papp Szilárd István kollégámnak is van külön Substack hírlevele, és fogyasszátok a Partizán többi videóját, amit még gyártunk, amelyhez viszont nagyon várjuk a támogatásotokat, tehát kérlek nézzétek meg, hogy hogyan tudjátok a Partizán csatornáját támogatni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, Feledi Botond voltam, Partizán külpolitikai szakértője, még találkozunk, sziasztok!